Mindenkit szeretettel köszöntök a szeretet himnuszáról szóló előadás sorozatunk negyedik, és ezáltal már a második félidőbe érkezett sorozatán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a szeretet himnuszából három részt hasítottunk ki eddig. Az első három versről szólt az első előadás, és rendkívül fontos, hogy ez a himnusz ezzel kezdődik, mert Pál apostol a himnusz elején felhívja a figyelmet arra, hogy mi nem a szeretet, és mennyi sok hamisítás létezik a szeretettel kapcsolatban. Ha valaki igaz szeretetben akar részesülni, és meg akarja tanulni az igaz szeretetet, el kell kerülni ezeket a széltében, hosszában elterjedt hamisítványokat. Erről szól a szeretet himnuszának az első három verse. A második része a szeretet himnuszának azzal foglalkozik, hogy nem csak a világ hazudik és hamisítja a szeretetet, hanem sajnos a nagy ellenség a saját természetünkben is ott lappang, mert az emberi természetünk is szeretetnek nevez olyasmit, ami nem az. Nekünk meg kell tanulnunk itt a Földön a szeretetet, és le kell győznünk a természetünket ahhoz, hogy igazán, hogy valóságosan tudjunk szeretni. Hogy mi az igazi szeretet, ezt a második részben két jelző közvetítette számunkra, a szeretet hosszú tűrő és jóságos, és utána mondja el Pál apostol, hogy mi mindent kell legyőzni a szeretetnek. Ebből a második részből a harmadik előadáson kiemeltük azt a fél mondatot, amely a szeretet és szerelem kapcsolatát érintette. Ez helyes fordításban így hangzik, a szeretet nem cselekszik a szemérem ellen. Az elmúlt előadást erre szántuk, hogy a szeretet és a szerelem összefüggéséről beszéljünk. A mai alkalommal ennek a második résznek a csúcspontjáról vesszük le azt a félmondatot, amely itt mögöttem a táblán is szerepel, a szeretet soha el nem fogy. Biztos, hogy a szeretet himnuszának ez a leghatalmasabb kijelentése. Megdöbbenti az embert, visszahőkölünk, és azt mondjuk, hogy van ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Itt a Földön van ilyen szeretet, és a mi életünkben is megvalósulhat ilyen szeretet, ami soha el nem fogy. Mielőtt a témába belekezdenék, hadd olvassam fel idáig a himnuszt, hogy lássuk, hogy hogyan jut el ide Pál apostol a szeretet himnusszal kifejtése során. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. Kedves hallgatók, biztos, hogy ezt a kijelentést is külön elemzés tárgyává kell, hogy tegyük. Ugye egy hat részes előadás sorozatban nem tudjuk a szeretet himnuszának minden egyes kijelentését méltóképpen megvizsgálni, de ebben az évben ugye úgy kezdtük a sorozatunkat, hogy van egy kísérő könyvünk, amelyre minden előadáson felhívom a kedves hallgatók figyelmét. Ez a könyv Sós Attila, a szeretet művészete a Biblia tükrében című könyve, a szeretet himnuszának minden egyes szavát mérlegre helyezi, tehát aki el akar mélyedni ebben a tárgyban, annak nagyon tanácsolom, hogy olvass el ezt a könyvet. Ezt a mondatot azonban nem hagyhattuk ki, mert ez a mondat sok kérdést felvet, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tudnék, a világunkban éppen azt látjuk, sőt mondhatnám egy kis túlzással, de talán nem is túlzás, hogy a világon mindig azzal szembesülünk, hogy van valami szeretet, de aztán nincs. Létezik, megnyilvánul valamilyen szeretet, de aztán elmúlik. Jó lenne mindig szeretetben élni, mondják az emberek, de aztán hol marad a szeretet? Még az éves ünnepkör során is nagyon sok embernek olyan fájdalmas érzése lehet ilyenkor tél felé járván, hogy készülnek az emberek, a családok a szeretet ünnepére, és mi van utána? A szeretet soha el nem fogy. Mint az embernek az az érzése lenne, mint a magyar költő híres rövid versének, hogy valamit kellene ezzel ellen tenni, hogy ne fogjon el a szeretet. Valahogy össze kellene fogni, hogy a világban mindig meglegyen az a szeretet, amelynek a jelenlétét az ember olyan jól esően érzékeli. Szóval valami nagy-nagy tüzet kéne rakni. Valóban az emberben alapvető és legmélyebb érzés, a szeretet érzés, és az ember a szeretet hiányát rögtön felfedezi a legkisebb mozzanatokban is, és ezért engedjék meg, hogy valóban ezzel a verssel adjunk nyitányt a bibliai kifejtésnek, amúgy is tél közelít, és a versnek a címe is tél. József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttecs, ami új meg ép, gyermekjátékot, ó, boldog fogócska, s rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Kedves hallgatók, amikor így elgondolkozunk ezen, hogy van-e olyan szeretet, ami soha el nem fogy? Hogy ne tartsuk ezt túlzó kijelentésnek, amit a Biblia elénk szögez, hát gondoljuk végig, hogy tényleg van olyan szeretet a világon, lehet ilyennel találkozni, ami nem fogy el, soha nem fogy el, vagy nem egykönnyen fogy el. Érdemes elgondolkozni ezen. Én úgy gondolom, hogy ha a Biblia beszél erről, hogy van olyan szeretet, amiről legalábbis feltételezzük, hogy nem fogy el, vagy nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy olyan hatalmas, hogy szinte végigkísér egy emberi életet, például az anyai szeretet. Miért mondom, hogy a maga a Biblia beszél erről? Mert Ézsaiás könyve 49. fejezetének 15. versében olvassuk ezt a híres bibliai kérdést. Biztos sokan ismerik ezt, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről? Elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről? Vagy van olyan, hogy ne könyörülne a méhe fián? Egy anya mennyire ragaszkodik, mennyire szereti a gyermekét, és miért? Hát mert a saját testéből szakadt ki, ő nevelte, ő hozta a világra, minden tud róla, szinte érzi, hogy az a gyerek belül miről gondolkozik, mit akar. Igen, ezért teti fel maga a kérdést, maga a Biblia is, hogy hát elfeledkezhetik, mintha azt mondaná, hogy van olyan az emberi világban, hogy egy anya ne szeretné a gyermekét minden rossz ellenére. A gyerek sok minden rosszat tesz, nem csak kiskorában, én azt hiszem, hogy inkább nagykorában a szülő az édesanyával szemben, de az anyák mennyire soha el nem fogyó szeretettel ragaszkodnak, mármint az igazi anyák, akik tényleg méltók erre a névre. Ezért mondja Pál apostol is, amikor az egyik munkatársának, Timóteusnak mondja a második Timóteus levél első fejezet 5. versében, még a nagyanyjáról is megemlékezik, Loizról, és az anyjáról, Eunikáról, akikben ott élt az a képmutatás nélküli istenfélelem. Egy olyan családban nőhetett fel ez a Timóteus, ahol megkapta az egész életre szólóan azt az ösztönzést, azt a szeretetet, amit egyedül a családban egy anyai szeretet tud megadni. Ugye a világon van olyan szeretet, ami a legjobb formáit tekintve soha el nem fogy, vérségen alapuló szeretet viszonyban is. Az elmúlt alkalomban beszéltünk arról, hogy a vérségi viszonyon kívül van még egy olyan szeretet, ami a legjobb formáiban soha el nem fogy, nem kell, hogy elfogyjon, ez a hitvesi szeretet, a házastársi szeretet. Ez nem vérségi kapcsolatból adódik, ez választásból adódik, tehát abból, hogy két ember megszereti egymást. Hát erre is azt olvastuk a Prédikátor könyve 4. fejezetében, hogy ha két ember úgy szereti meg egymást, hogy ott lehet az Isten is a házasságukban, akkor ez a hármas kötél nem hamar szakad el, és ezért mondja az énekek énekének híres meghatározása a 8. fejezetben a szerelemről, hogy erős a szerelem, erős ez a szeretet, mint a halál, és kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Tehát tulajdonképpen az emberi világban is azért, hogyha a gondolkodásunk végigpásztázza az életet, hogy hol találunk olyan szeretetre, ami soha el nem fogy. Azért elgondolkozhatunk ezen, hogy hány és hány embernek adott erőt a szülői, azon belül is az anyai szeretet, és hány ember érezheti magát boldognak és szerencsésnek, hogy az életben van olyan párja, van olyan férje és van olyan feleség, aki messze menően meg tudja érteni, segíteni, támogatni, és ez nem egy-egy pillanat erejéig érvényesül, hanem, ahogy az egyik előadáson idézett aranyversről mondtam, ha valaki a 30 éves házassági évfordulójára ír olyan verset, mint Arany János a Nőmhöz című versét, szóval amikor így évtizedeket kibír ez a szeretet, amikor évtizedeken keresztül végigkísér egy embert, hát ez egy hatalmas nagy dolog, hatalmas nagy kiváltság, hogy a szeretet soha el nem fogy, hogy van ilyen az emberi világban. De ugye érezzük, hogy ez a meghatározás a szeretet himnuszában, hogy a szeretet soha el nem fogy, ez talán még többet jelent. Ez nem csak annyit jelent, ami egy anyai szeretetben, vagy egy hitvesi szeretetben benne van, hanem sokkal mélyebb, kitartóbb, huzamosabb szeretet kapcsolatot, sőt, ami az élet után is kíséri az embert, majd 2 hét, illetve 4 hét múlva térünk rá arra, hogy ez a szeretet soha el nem fogy, ez átvezet bennünket a szeretet himnuszának a 3. nagy részéhez, amely arról szól, hogy az örökké valóságban mi lesz a szeretetnek a szerepe és a helye. De a szeretet soha el nem fogy, nem csak a földi életre vonatkozik, hanem az örök életet is elibénk tárja, de a földi élettel kapcsolatban is sokkal mélyebben mutatja meg a szeretetnek a győzelmét az önzés és a szeretetlenség fölött, mint az anyai vagy a hitvesi szeretet. Ez az a szeretet, amit a Biblia így nevez, hogy a soha el nem fogyó szeretet, az az Isten kapcsolatból származó szeretet. Az embert vérség szerint először az édesanyjához kötik a legmélyebb érzelmek. A választás szerint azután egy emberhez, ha rátalál egy emberre. Ha rátalál egy férje vagy feleségre. De az életben van még egy kapcsolat, amely sokkal mélyebb, mint a vérségi, sokkal mélyebb, mint a választáson alapuló emberi kapcsolat. Miért? Mert mind a kettő benne van. Mert az Isten kezéből kikerült lény, ahogy visszatalál újra az Istenhez, ahogy a tékozó fiú hazatér és megtalálja újra az Istent, ezt is a Biblia szeretetnek nevezi, sőt, a Jelenések könyve 2. fejezet 4. versében egy érdekes kifejezést olvashatunk, a visszatalálást, az Istenhez való visszatalálást első szeretetnek nevezi, ami azért érdekes kifejezés és lényeges kifejezés, mert ebben a hatalmas, örömteli mondandón kívül egy tragikus mozzanat is benne rejlik. Mi ez a tragikus mozzanat? Mint egy az, hogy míg az ember nem talál vissza az Istenhez, lehet neki a legjobb édesanyja, lehet neki a legjobb férje vagy felesége, tulajdonképpen még ez is kevés ahhoz, hogy az igazi szeretetet megismerje. Amikor az ember visszatalál az Istenhez, akkor kezdi látni, hogy mi az, hogy szeretet. Ezért mondja ezt a szeretetet első szeretetnek a Biblia. Azért mondja a Biblia erre azt, hogy amikor az ember megismeri az Istent, és felismeri az Istenben a teremtőjét, a szülőjét, végső soron a szülőjét, megismeri azt a lényt, akit ő szabad elhatározásából választhat, aki nem az ellensége, hanem a jótevője, nem az, akinek addig beállították, hanem egészen más. Ez az egész ember életet átrendezi az ember számára, és a szeretetről is egy egészen más képet ad. Első szeretet. Ebben a kifejezésben az is benne van, hogy első szeretet, hogy minthogyha azelőtt minden szeretet töredékes, vagy csorba lett volna. Ugye az eredeti görögben, ugye itt az a kifejezés szerepel, amiből a magyar nyelven is a szóképzésben ma is nagyon sokszor élünk, ugye a proto képző, előképző szerepel, vagyis a proto nem csak annyit jelent, hogy első, hanem annyit is jelent, hogy minta. Tehát, mintha a szeretetet az ember akkor kezdené megtanulni, amikor kezdené az ember látni azt, hogy az Isten hogyan szereti őt. Ezt annyira fontos dolognak tartottam, amikor a szeretet himnuszáról ezt a 6 előadást összeállítottam, hogy a következő heti előadást teljesen ennek szeretném szánni, erre a témára szeretném rászánni, hogy mit is jelent az Istent megismerni, és milyen Istent kell megismerni, és hogyan, és Krisztus hogyan mutatta meg ennek az útját, amikor a Földön járt, hogy végre valahára képünk legyen a szeretetről. Mert ismétlem, nagy dolog az anyai szeretet, nagy dolog a házastársi szeretet, de az Istenhez való szeretet mindegyiken túltesz, és aki az Istent megismeri, annak a szeretetében, az addigi szeretetéhez képest biztos, hogy forradalmi változások fognak bekövetkezni. Hadd álljak itt megint egy kicsit meg egy vers erejéig, hiszen a vers nagyon szépen példázza Pirinszki János verse, hogy még a földi életben is, amikor az ember átmegy a szülői szeretetből egy másik szeretetbe, a hitvesi szeretetbe, az is milyen óriási katartikus élmény. Ugye a vers arról szól, egy fiatalkori Pirinszki vers, hogy amikor az ember megismer valakit, akit megszeret, egy nőt, egy lányt, akit megszeret, de összeütközésbe kerül a férfiban, a költőben az a szeretet, ahogy addig szerette az édesanyja, és az a szeretet, amitől egy egész más dolgot várhat ezután, a szerelem, a hitvesi szeretet. Ez egy megrázó dolog. Megrázó, hogy először leírja az anyai szeretetet, tessenek majd figyelni a versre, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis ha megölném is, hinné jó vagyok. Ez az anyai szeretet. Ugye az anya és a fia kezd távolodni egymástól az életben. Olyan messzire kerül egy anya meg a gyermeke, mint a tó és a csillag, és egy idő után már a szülők olyan nehezen tudnak beszélni, aztán nem mer beszélni, szólni hozzám. Megszakad a régi anya-kisgyermek közötti hamvas kezdeti kapcsolat, és a nehéz egy kamasz gyerekkel, még nehezebb egy eltávolodó felnőtt gyerekkel kapcsolatot találni, de azt mondja, ez az anyai szeretet akkor is ott van a háttérben, mégis ha megölném is, akkor is hinni, hogy jó vagyok. Csodálatos ez az első verszak, nagy lendületet ad a versnek, mert a vers aztán azzal fog folytatódni, hogy amikor megismerünk egy másik valakit, aki esetleg majd később a feleségünk lesz, vajon tud-e olyan szeretetet adni, vagy hiszen ennél nagyobb szeretetet kell adni bizonyos értelme, a vérséginél nagyobb a választáson alapuló szeretet, tud-e olyan szeretetet adni, mint amilyen szeretetet kaptunk az édesanyánktól. Gyönyörű metonímiák, metaforák lesznek a versben, például külön figyeljenek fel a drága mélyre, ugye az anyai szeretetet így próbálja finoman érzékeltetni, hogy mint régen együtt voltunk a drága mélyben, hát mi a drága mély, ugye, hogy egy anya testéből kiszakad egy gyermek, a méhen belüli élet, a drága mély, és kis békezászló oltalmat keres, tehát hogy az anya, hogy ragaszkodnék még a gyermekéhez, kis békezászló oltalmat keres, És aztán a felnőtt életnek a keményedése, eldurulás, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdák, vajon megoldja az életnek azt a problémáját a szerelem, amit minden ember szeretne megoldani, hogy boldogan élhessen, hogy örömben és szeretetben élhessen. Mintha ez a Pilinszky vers azt mondaná, hogy sajnos nem. Ez egyébként az egész költészetére jellemző. József Attila mellett, akit előbb hallottunk, az anyaversekben József Attila mellett ez a másik költőnk, aki nagyon bővelkedik. Ugye József Attilának is a Mama vagy a Kései Sirató, ugye hatalmas anyaversei, de Pilinszkynek is hatalmas anyaversei vannak. Ez az első ezek között, fiatalkori, szinte 20 éves próbálkozás, de nagyon figyelemre méltó.
Pilinszky János, könyörgés. Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó, tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélybe. Csak egyszer enged még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg, gyenge vállát. Irgalmaz meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis béke zászló oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeres.
Kedves hallgatók, tehát a földi életben is nagyon nagy váltás az, amikor az egyik szeretet, amely végigkísért bennünket születésünktől fogva, át kell, hogy lényegüljön egy másik fajta szeretetbe. Hát akkor ehhez képest mennyire nagy váltás az, amikor nem egy teremtményhez fűz egy ilyen kapcsolat, hanem magához, a teremtőhöz. Amikor az ember magát, a teremtőjét megismeri. Példabeszédek könyvében, a 20. fejezet 6. versében van egy érdekes kifejezés, ami megint csak a Bibliának egy nagyon megrendítő, rövid verséhez tartozik. Ez így szól, hogy minden ember talál olyan embert, aki jó hozzá. De hű embert az kicsoda találhat. Olyan embert, aki egyszer-egyszer jó hozzánk, vagy ideig, óráig szeret bennünket, vagy segít, ilyet szinte mindannyian találunk, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ne legyünk olyan kegyetlenek, és olyan felejtő emberek, hogy azt mondjuk, hogy ilyen nem volt. Ha ilyen nem lett volna, akkor nem is élnénk, nem is tudtuk volna az eddigi életünket folytatni. Olyan embert, aki jó hozzánk, azt azért lehet találni, de olyan embert, aki hűséges hozzánk, aki kitart, aki időben huzamosan kitart az ember mellett, ilyen embert szinte azt mondja a bölcs Salamon, hogy lehet ilyen embert találni? Ha nem lehetne is ilyen embert találni, erre mondja a Szentírás, hogy van egy olyan lény a világegyetemben, aki soha nem mond le az emberről, aki az embert mindig keresi, aki az emberhez nem csak ideig, óráig akar jó lenni, hanem aki valóban hűséges akar lenni az emberhez. Nem véletlenül a Bibliában Istennek az egyik legtöbbször előforduló jelzője, hogy Mózes mondja a Mózes 5. könyve 32. fejezetében, hogy hűséges Isten nem csalárd, igaz és egyenes ő. Hogy lehetne ezt a hűséges Istent, ezt az igazán szerető Istent bemutatni? Említettem, hogy a jövő alkalommal azzal szeretnék foglalkozni, hogy Jézus hogyan tett bizonyságot a szeretetről a maga életében. Most három jézusi példázatot ajánlok a figyelmükbe, olyan három jézusi példázatot, amelyek teljesen világosan közlik, egyik a másikhoz illeszkedve, hogy mit is jelent ezt a soha el nem fogyó szeretetet megismerni, és szert tenni általa erre a szeretetre, amit azt mondhatjuk, hogy az isteni szeretet költözhet az emberbe. Ez a három példázat a Lukács 15. fejezetében a tékozzó fiú, ugyanez evangélium 10. fejezetében az irgalmas samaritánus, és a Máté evangélium a 25. fejezetében a talentumok példázata. Ebben a három példázatban beszélt Jézus arról, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy. Nem kell talán részletesen szólnom önöknek erről, majd a vetítés során ezt megteszem, amikor a legszebb műveket bemutatnám, hogy a tékozzó fiú példázatában milyen Isten áll előttünk, aki soha nem adja fel a reményt, hogy a gyermeke visszatérhet. Aki minden nap kimegy a falu szélére. Aki mindig várja a gyermekét. Ha valaki felteszi a kérdést, hogy milyen az a szeretet, ami soha el nem fogy, de hát miért bitangolt el olyan sokáig az a gyermek? Miért nem jött haza? És van olyan eset is, hogy nem jönnek haza a tékozó fiak, és nem történik meg ez a változás az életben. Hát akkor mégsem a szeretet a legerősebb erő az életben, mert a messze menő szeretetre, a soha el nem fogyó szeretetre is szabadságában áll mindenkinek azt mondani, hogy nem kérek belőle. Ez igaz. Teljesen így van, hogy a szeretetnek a lényegéhez tartozik a szabadság tisztelet, az igazi szeretet soha erőszakot nem tesz, kényszert nem alkalmaz. Nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy a legtökéletesebb, legtisztább szeretetre is lehet nemmel válaszolni. Soha nem felejtem el, amikor még a Bibliát nem ismertem, és hallottam, hogy a Bibliáról előadások vannak itt Budapesten, és elmentem egy-két helyre. Egyszer egy tanár házaspár meghívott az otthonukba, és egy nagyon mély és alapos témáról volt szó, nem a szeretetről, egészen másról, de a beszélgetésben a szeretet felé kanyarodtak a gondolatok, és a tanár házas pár közül a férfi, a tanár úr azt mondta, hogy hát ő azt nem tudja elképzelni, hogyha ő valakit szeret, hogy föl ne olvasztaná a jeget abban a másik emberben. Ő úgy szereti minden diákját, és úgy próbál szeretni, hogy arra válasz jöjjön, hogy az ne maradjon hatástalan. Hát a szeretet úgy uralkodik a világon, hogyha messze menően mindent kipróbál, hogy a másik embert megnyerje a szeretetnek. És aztán, amikor a beszélgetés vezetője csendesen megjegyezte, hogy igen, van szép és hűséges szeretet, de ott is ott van az embernek a szabadság, hogy arra nemmel válaszoljon. A tékozó fiú nagyon sok nemet mondott. Nemet mondott otthon, amikor kikérte az örök részét, nemet mondott akkor, amikor elverte a pénzét, nemet mondott akkor, amikor már jöttek a gondolatok, hogy már otthon talán jobb lenne. Hányszor és hányszor nemet mondott erre a kérlelő szeretetre, amit érezhetett az apjától. Az igazi szeretet, a soha el nem fogyó szeretet, az nem annyit jelent a Bibliában, hogy mindenki szeretni fog akkor, amikor találkozik olyan emberrel, vagy találkozik az Istennel, aki őt hűségesen szereti, az igazi szeretet is lehet viszonzás nélkül és hatástalan. De attól még szeretet marad. A szeretet győzelme nem az, hogy minden ember szeretni fogja az Istent, vagy minden ember megváltozik. A szeretet győzelme az, hogy az Isten nem változik meg, bármilyen borzalmas és visszataszító tapasztalatok hátterén sem, amit az ember tesz az Istennel. Az Istenben soha el nem fogy a szeretet, legfeljebb hatástalanná válik. Az Isten soha nem adja fel a szeretetét, akkor sem, hogyha az Isten ítél, az Isten ítéletében is szeretet van, erről majd az utolsó előadáson külön is részletesen is lesz szó. És hogy milyen ez az isteni szeretet, amelyet Jézus elénk állított a tékozzó fiú példázatában, hogy ez az atya mennyire keresi ezt a fiút. Azt tökéletesen elmondta Jézus, és gyakorlativá téve a Lukács evangélium a 10. fejezetében az irgalmas samaritánusról szóló példázatban, ahol világosan látszik azt, hogy az igazi szeretet az honnan indul ki, és meddig tart, meddig ér el, milyen eredménye van. Ugye ennek a példázatnak a rövid története az, hogy ezen a nagyon járt úton, a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton, látjuk, hogy ez délről elinduló út, és és észak-keleti irányba megy, már erről a kis távolságról is ki tudjuk számítani, hogy ez azért volt olyan járt út, mert a zsidók itt kerültek át a Jordán másik részére, hogy kikerüljék ezt a gyűlölt tartományt, Samáriát, és Galileába a rokonokhoz úgy érkezzenek el, hogy egy ilyen kis varga betűvel, kikerülve a más vallású, más etnikumú lakosságot a saját véreikhez, hiszen itt is zsidók éltek zömmel, itt is zsidók éltek, szóval ezen az úton érkeztek el rokonaikhoz. Ezért volt ott ilyen sok rabló, akikről beszél ugye Jézus a példázatban, akik ezt a bizonyos embert, aki ment a jerikói úton, agyba főve verték és ott hagyták az árok szélen, és milyen érdekes, hogy elment arra egy pap és lévita, aki észrevette ugyanezt az embert, de nem segített rajta. Még pillanatnyilag se, pillanatokra sem segített rajta. Aztán jött harmadikként egy olyan ember, mondom ennek a gyűlölt tartománynak, Samáriának a lakosaként, aki nem csak hogy észrevette ezt az embert, de milyen érdekes kis mozzanatból indul ki a Biblia, azt mondja erről az emberről, hogy ő könyörületességre indult. Itt megtanuljuk ebből a példázatból a soha el nem fogyó szeretetnek egyik lényeges összetevőjét. Melyik szeretet az, ami az életben nem fogy el? Az a szeretet, amelyben mindig van együttérzés és szánalom. Az olyan szeretetfajta, ami az érosz, tehát az, amiből az erotika kifejezésünk van, tehát az úgynevezett szerelem, amit ma is szerelemnek mondanak, sok köze nincs a bibliai értelemben szerelemhez, de ma nagyon elterjedt, hogy szerelem, de hogyha nincs benne együttérzés, nincs benne a másikkal való azonosulás is, és nincs benne egy igazi összehangolódás a másikkal, akkor ez semmit sem ér, mert az igazi szeretet, amiben erő van, hogy ne fogjon el, az a szeretet, ami könyörületességre tud indulni. Az egész irgalmas samaritánus példázata ezen a fél mondaton fordul meg. Elment ott a pap és a lévita, látta, de nem indult könyörületességre. Elment a samaritánus, látta, és belül könyörületességre indult. Mit jelent ez, hogy könyörületességre indult? Egy nagyon egyszerű dolog, már említettem többször is az előadás sorozatunk keretében, mert az igazi szeretet lényegileg igazságosság. A samaritánusnak eszébe jutott az, és ezért indult könyörületességre, hogy mi lenne, hogyha ő lenne ott az árok szélen? Mit várnál, hogyha ő lenne ott az áldozat? Az igazi szeretetet mindig az igazságosság táplálja, hogyha az ember erre az elemi igazságosságra képes, hogyha én lennék a másik ember helyében, én mit várnék el, hogy a másik ember tegyen velem. És ez indított a könyörületességre. És ez az a pont, ahonnan az egész példázat kiindul. Ugye Jézus utána nagyon szépen részletezte, hogy az ember leszáll a lováról, kimossa az áldozat sebét, elviszi egy vendégfogadóba. Ott együtt tölti vele az éjszakát, tehát az idejéből is áldoz rá, pénzt is ad a fogadósnak. Szóval mindez olyan gyönyörű történet, amelyet Rembrandt majd fogom vetíteni, de itt lapokon is elvihetik otthonaikba, és ezt valóban jó nézni sokat, ezt a Rembrandt részkarcot, valami csodálatos módon megragadott, vagyis egyetlen egy mozzanatban, amikor leemelik a lóról az áldozatot, és a samaritánus beszélget a fogadóssal, majd az előadás után ezt nagyban is mindenki számára élvezhetően látni fogjuk, de ez valami csodálatos megragadás, hogy ezen az egy mozzanaton Rembrandt ki tudta fejezni, hogy az igazi szeretetnek a lényege az együttérzés, méghozzá egy másik dolgot is hadd társítsunk hozzá, a tapintatos együttérzés. A képnek ugyanis az a legnagyobb erénye, hogy minden arc látszik, mármint az emberi személyek arca, mert ez egy falusi jelenet, van itt kutya is, meg tyúk is, meg egy fogadónak az udvarháza, de vannak emberek is, lovászfiú, szolga, az agyba főbe vert ember, a fogadós, az irgalmas samaritánus, szóval mindenkinek az arca látszik, egyedül egy valakinek nem látszik az arca. Az irgalmas samaritánusé. Az ő arca az nagyon tapintatosan homályban maradt, háttal áll felénk, Rembrandt így dolgozta fel ezt a témát, az ő arca egyedül nem látszik. Hogyan is mondta ezt Jézus, hogy mi az igazi szeretet, hogyha nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal. Ha valaki számon tartja azt, hogy kin segít, és kin hogyan segít, akkor azt mondja erre Jézus, hogy hát akkor már megkapta ezért a jutalmát. Az az ember várhat az Istentől jutalmat, aki a földi életében észrevétlenül teszi az együttérzésnek, a másik emberrel való együtt szenvedésnek a cselekedeteit. Azért használom ezt a szót, mert a németeknek nagyon szép kifejezésük van rá, ez a Mitleid, az együtt szenvedést, így mondják a részvétet, hogy együtt szenvedés. Tulajdonképpen ez az, ami a valódi, az isteni szeretet. Jézus világossá teszi ebben a két példázatban, hogy az Istentől meg lehet tanulni ezt a szeretetet, csak annyira van szükség, csak idézőjelbe teszem, hogy igazságosak legyünk. Ha az életben mindig föltennénk ezt a kérdést, hogy ha én lennék a másik helyében, én mit várnék el szívesen? De sajnos ezt nem tesszük föl. Magunknak mindig jót várunk el, de amikor arra kerül a sor, hogy nekünk kell adnunk a másik embernek valamit, akkor elkezdjük fontolgatni azt, hogy hát nekünk azért nem adtak ilyen helyzetben, meg nekünk az élet nem adott olyan bőven, és mi se adunk a másiknak. De Jézus világosan mondta, hogy ha ez az egyszerű igazságosság, amit tetejében még a lelkiismeret is támogat az Isten szent lelke is, mert erre akar minden embert elvezetni az igazságos életre, ha ez megszületik, ha ez megfogan az emberben, akkor a másik példázat azt mondja, hogy tulajdonképpen minden ember képes erre a szeretetre, ami soha el nem fogy. Minden ember képes, nem csak az Isten, nem csak a tékozó fiú atya, aki az Istent jelképezi, hanem az ember is, méghozzá messze menően. De azért írtam fel még egy harmadik példázatot, a Máté evangélium a 25. vagy Lukács 19. fejezetében a talentumok és gírák példázatát, mert Jézus tovább is részletezte ezt a tanítását. És Jézus azt mondta, hogy nem csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, véletlen helyzetben mutatkozik meg a soha el nem fogyó szeretet, hanem ez lehet az ember számára életprogram is. Isten, aki elmegy, Krisztus, aki elmegy, és ad az egyik embernek 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak 1-et, mit vár el? Azt várja el, hogy mások javára kamatoztassa ki a maga tehetségét, a maga életét. A talentum lényegileg az, amit kapunk az életben, és az életben mi nagyon sok mindent kapunk, időt, egészséget, tehetséget, minden. Szóval azt mondhatjuk, hogy az egész életünk az egy hatalmas nagy ajándék, és egy hatalmas nagy adomány. Ha most az életemet úgy fogom fel, hogy élek magamnak, akkor lehet, hogy lesz az életemben néhány szép óra, vagy szép hét, vagy szép hónap, vagy szép év. Erre szokták mondani az emberek, hogy micsoda szép évek voltak azok, meg micsoda szép idők voltak azok. Lehet. Jobb esetben lehet. De hogyha az életemet arra szánom, hogy tudatosan éljek a másik emberért, és nem ásom el a talentumot, mint a harmadik ember, hanem mások javára akarom kamatoztatni a talentumot, szóval ez a bizonyos első szeretet megmaradhat a Biblia szerint, de csak egy módon, ha az életemet arra használom fel, hogy mások javára éljek. Ugye milyen megdöbbentő dolog az, hogy az életet sokszor nem értjük, alapvetően hadakozunk az élettel, föltesszük mi is a kérdést, mint Adi Endre, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. Ugye sokszor így vagyunk. Mindjárt fölhangzik ez a nagy Adi vers, már egyszer elhangzott a 16 év alatt, de jó lenne mindig, hogy elhangozzék, mert Adinak egyik legnagyobb istenes verse, éppen a témánkba is vágó vers, szóval nem csak így begyömöszölünk, József Attila Pilinszky után most nagy költők szólalnak meg, hát akkor legyen Adi is. Éppen ide is vág ez a vers, ugye ez az Ézsajás könyvének Margójára című Kései nagy Adi vers, amelyben a legnagyobb kérdés, mint egy ilyen velőtrázó sikoly, hogy ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, aki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot. De erre a Biblia csak nagyon egyszerűen azzal válaszol, hogy azért olyan szeretetlen az ember, és azért olyan boldogtalan az ember, mert amit kap az élete során, azt nem adja tovább. Amit kap az ember az élete során, nem adja tovább. Bernanosnak, a 20. századi francia regényírónak többször idéztem már a híres mondását, de ebben sem fogok leállni, hogy ne idézzem. Tetszenek ismerni Goethének híres mondását, hogy miért kell mindig az igaz dolgokat idézni? Goethét megkérdezték, hogy miért idézi olyan sokszor XY-t vagy bölcs mondásokat, és Goethe erre azt válaszolta, azért kell az igazságot sokszor idézni, mert a világon a hazugságot nagyon sokszor idézik. Az igazságokat nem szégyellem idézni, mert arra van szükségünk egy alapvetően hazug világban, ahol állandóan minden nap a hazugságok tömkelegét idézik. Kell egy aféle tokiói levegőszippantó automata, ugye ott a japánok ezt föltalálták, hogy pár jenért oxigéndús levegőt lehet minden nap szippantani, hát a lelkünknek is a sok hazugsága, mint a korom, mint a guánó leüllepszik vastagon, hát kell az igazságokat idézni. És ez egy óriási igazság, amit Bernanos kimondott, hát hadd mondjam végre ki ezt az igazságot, Bernanos azt mondta, az emberi világban nem lehet adásról beszélni, legfeljebb továbbadásról. Senki ember nem mondhatja, hogy ő ad. Mert aki azt mondja, hogy ő ad, amit magából ad, az nem igazi és nem tiszta. Aki ad az életben, az valakitől a kapottat adja tovább, mert amit kap az Istentől és azt továbbadja, az tiszta. Aki sokat hivatkozik arra, hogy ő mennyit segít embereken, vagy szereti az embereket, vagy jótékonykodik, erre az első Korintusi levél 8. fejezetét tudnám idézni, hogy aki még sokat ad erre, az nem tudja, hogyan is kell tudnia és adnia. Tehát az emberi életnek a nagy problémája nem az, hogy keveset adunk. Adni úgyse tudunk igazán jó dolgot. Az életnek a nagy problémája az, hogy nem adunk tovább. Ami jót kapunk, azt nem adjuk tovább. És Jézus ebben a példázatban ezt szerette volna hangsúlyozni, hogy az az ember, aki bár nem kapott 5-öt vagy 2-t a talentumokból, csak 1-et, nem is várja tőle az Isten, hogy 5-öt vagy 2-t szerezzen, de legalább azt az 1-et, sőt, mi a szép a példázatban? Még az 1-et se várta tőle. Az 1,123-at várta tőle, nem tudom, hogy akkor milyen kamatok voltak, ugye Jézus azt mondta a példázatban, hogy te elástad azt az 1 talentumot. Hát akkor már adtad volna a pénzváltók asztalára, hogy ami az enyém kamatostul nyertem volna vissza. Tehát az Isten nagyon igazságos, az Isten irreális kérésekkel nem áll az ember elé. Az Isten nem kér az emberektől nagy áldozatokat, meg senki ember fiától nem kéri azt az Isten, hogy ennyit adjon meg, meg így segítsen, vagy amannyit adjon. Az Isten csak azt kéri, hogy amit ő adott, azt adjuk tovább. Mert a továbbadásban megsokszorozódik az, ami jött, és a továbbadásban mi is többek leszünk, és nem kevesebbek, akik továbbadunk. Majd az Adi versben tetszenek hallani azt, hogy Adi így fejezi be ezt a hatalmas nagy költeményét, hogy az életben az a borzalmas, hogy leesik a sárba az embernek arca. Ez egy egyszerű, de nagyszerű kép. Leesik a sárba az embernek arca. Mi minden benne van ebben a képben? Hogy az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember, ha nem teszi azt, amit tennie kell, akkor leesik a sárba az embernek az arca. Két életút van előttünk. Vagy visszatartunk dolgokat, vagy továbbadunk dolgokat. Aki visszatart, annak kevesebbje lesz, aki továbbad, annak többje lesz. A szeretet soha el nem fogy annál, aki továbbad, mert újat fog kapni, új tapasztalatokat és új formákat arra, hogy más emberekkel jót tegyen. Ha nem teszi ezt az ember, egyre kevesebb fog lenni. Mielőtt tovább mennénk, a két nagy vers után most hangozzék fel ez a harmadik is, persze telve küszködéssel és vívódással, ami Adira jellemző, egyszer fölvetve a kérdést, hogy miért nem adja az Isten, hogy mi valóban többek legyünk, és hogy beteljesüljön az életünk, máskor pedig beismerve, hogy az ember szeretetlen és boldogtalan, és leesik a sárba az arca.
Adi Endre Ézsaiás könyvének margójára. Seírből kiált én hozzám is az Úr. vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról? Ilyen hiába valóság hát az ember isteni elméjének fényessége, hogy egy fuvalom által éjszaka lesz. Hányszor kell még sírnia a szeretet és géniusz doboló vigasságának szűnésével a földnek, megromolnia s megerőtlenedni ők a föld népe nagyjainak? Miért, hogy a fölemelkedett embert mindig visszarántja valaki, kit úrnak is neveznek, Jehovának is, rendelésnek is, sorsnak is? Az ember már-már készül jónak és Istennek változni. De Perazim hegyén fölkél az Úr. Mi jó kedvet csinál az Úrnak, hogy csak mutogatja az embernek nagyszerű célját, az élet egyenlő kibékülését mindnyájunkkal, s a békének szivárvány hídját? Miért keresi meg bennünk, mint a Gibeon völgyében megharagvásában a mi ősi vadságunkat, hogy gonoszságainkat egymásra tüzelje? Bizony a kegyetlen, hosszú léviátán kígyót és a tekergő léviátán kígyót kemény, nagy és erős fegyverével nem látogatja meg senki. És a veresború szőlőt vérrel öntözi most megint az Úr. Ó, miért olyan szeretetlen és boldogtalan az ember, ki úgy kívánja a szeretetet és a boldogságot? Vigyázók, hiába vigyáztok. Ó, jaj, vigyázók, hiába vigyázunk. Mert újra és újra leesik a sálba az embernek arca.
Összefoglalnám azt, amit mondtam arról, hogy nem csak az isteni világ ismeri a soha el nem fogyó szeretetet, hanem az emberi világnak a nagy kiváltsága is, hogy megismerhesse, sőt gyakorolhassuk a soha el nem fogyó szeretetet. Mi kell tehát ehhez? Ez az kell, hogy az első szeretetet megőrizzük az életünkben. Eljutni az első szeretetig, hagyni magunkat megtalálni attól az atyától, aki vár és aki keres, és hogyha hagyjuk magunkat megtalálni, és az első felismerés, ahogy rájöttünk arra, hogy megismertük, hogy van egy olyan lény, aki várt ránk, aki keresett bennünket, akinek nem volt mindegy a mi életünk. És ebben az időben, amikor az ember ezt hetek, hónapok, talán évek során ismert, hiszen amit a Biblia megtérésnek nevez, az nem egy pillanat, az egy folyamat maga is. Sokszor az ember nem is tudja, hogy hogyan rendeződnek át az életében a dolgok. De az az első szeretet, ha megérinti az embert, a Biblia szerint ez megtartható az életben. Nem olyan ez, mint a rossz viszony az anyánkhoz vagy apánkhoz, hogy elmúlik a szülői szeretet. Nem olyan ez, mint a rossz viszony egy házastárshoz, hogy 20 vagy 30 éve szerettem, most már nincsen szeretet. Ha ezekben is meg lehet, ha szerethetjük az apánkat, anyánkat, hitves társunkat évtizedek múlva is, mennyire inkább szerethetjük azt, akiben soha nem csalódunk, akitől soha rosszat nem kapunk. Ha megmarad ez az első szeretet, és hogyan maradhat meg? Ha másokért élve az ember tapasztalja más emberi életekben is az első szeretetnek a megszületését. Tulajdonképpen a Bibliának ez a nagy tanítása, hogy a szeretet állandósult formában úgy maradhat meg, hogyha mi életünkben értéknek tartottuk az Isten szeretetét, és mi nálunk kiváltott egy első szeretetet, viszont szeretetet, hálás szeretetet az Isten iránt, akkor ez hogy maradhat meg az egész életben, hogyha mi is élünk az emberekért, nem kell adni, csak továbbadni kell, és látni azt emberek életében, hogy emberek elindulnak, először kezdenek másképp gondolkozni, más lesz a beszédük, átértékelik az életüket, mások lesznek a cselekedetei, kezd már a jellem is megváltozni. Én azt gondolom, hogy az életben a legnagyobb örömet és a szeretetnek az állandó fenntartását ez szerzi, hogy amit a magam életében is értéknek tartottam, azt ha tapasztalom más emberek életében, akkor a szeretet köre kibővül, és akkor a szeretet nem múlik el. Akkor a szeretet nem fogy el. Ehhez azonban munkára van szükség, emberekért végzett munkára, a dolgok továbbadására, amit az Isten adott, annak a továbbadására van szükség. A Bibliának egy rendkívül egyszerű hasonlatát szeretném ezzel kapcsolatban felidézni önöknek, amely Pál apostol leveleiben rendre előfordul. Felírtam a táblára, hogy hol lehet ennek utána járni. Mondanám először a Biblia verseket, hiszen mindegyiket nem tudom felolvasni, csak egyiket fogom, meg a hasonlatra szeretném fölhívni majd a figyelmet. Pál apostol tulajdonképpen a római levél 13. fejezetében is erről beszél, leginkább a 13. és 14. versben. A Galata levélben, ez valami elírás lehet, mert ott 8 fejezet nincsen, hanem ez bizonyára egy másik fejezetszám, igen, a 3. fejezetben, Galata levél 3. fejezetben, a 27. és a 29. versekben. Az Efézusi levél 4. fejezet 23. és 24. verseiben, és a Kolossé levél 3. fejezet 10. és 14. verseiben. Mint tetszenek látni, szinte minden nagyobb levelében Pál előhozza ezt a kérdést, illetve ezt a hasonlatot, amelyet szeretnék felolvasni a Kolossé levélnek az idézet 3. fejezetéből, a 10. verstől. És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Ahol nincs többé görög és zsidó, körülmetélkedés és körülmetéletlenség, idegen, szkítiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, ezen a pár versen végigvonul egy felszólítás, és ez a felöltözködés. Szinte sokszor csak csodálni tudjuk a Biblia nyelvezetét, mert olyan egyszerű nyelvezet, de olyan mélységes nyelvezet. Egyszerű, és sokszor ezért nem vesszük komolyan, vagy nem gondolkozunk el rajta. Hát van az életben egyszerű cselekedet, mint reggel, ha felkelünk, fel kell, hogy öltözködjünk. Hát vannak emberek, akik nem öltözködnek fel minden reggel, de az általában egy nagyon szomorú vagy megpróbáltatásos életnek a jele, mondjuk katonák, vagy nem tudom én, akik nem tudnak lefeküdni, egy-két napig is fönt vannak, nem minden reggel nem öltöznek fel. Nagyon egyszerű a kép, de ne haragudjanak, hogy ilyen banális kérdést teszek fel, hogy nehéz nekünk reggel felöltözködni. Óckodunk tőle. Milyen jó mondjuk tiszta testre megfürödve tiszta ruhát fölvenni. Nem hiszem, hogy ez az életnek a legszomorúbb vagy leglesújtóbb része lenne. Jó felöltözködni, és természetes dolog, de megvan ennek a napi íze, vagy a napi kedveltsége, vagy zamata, hogy valami új ruhadarabot, valami szép holmit, vagy szépen kivasalt, rendbetett holmit az ember fölvesz. Azért beszélek erről ennyit, mert olyan nagy szavakat mond itt Pál apostol, amikre azt szoktuk mondani, hogy mi felöltözni könyörületességet, alázatos szívet. Megbocsátani mindig mindenekben egymásnak, elszenvedve egymást, nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog ez. Alázat, türelem, elszenvedni egy nagyon nehéz dolog ez. Ha valaki azt gondolja, hogy a kereszténység nehéz dolog, gondoljon erre az egyszerű hasonlatra, és ha továbbra is föntartja a véleményét, akkor azt is mondjuk, hogy nehéz dolog reggel felöltözködni. Mert Pál apostol azt mondja, hogy ahogy amilyen természetes a felöltözködés reggel, olyan természetesen veszi fel a keresztény ember ezeket a dolgokat, nagyon is könnyű kereszténynek lenni, ha tudjuk, hogy valakitől mindig meg lehet tanulni a szeretetet, valaki mindig táplálni akarja, még hogy hozzá soha el ne fogyóan a szeretetet, és ennek csak egy törvénye van, hogy ne magunknak éljünk. Hogy adjuk tovább, amit kapunk. Nem kell nekünk semmi rendkívülit előállítani, csak amit kapunk, adjuk tovább. Egy szerző, akinek a könyveivel itt sokat tetszenek találkozni, azt mondja az egyik hasonlatában, olyan ez, ugye ő a nagy angol gyarmatbirodalom idején élt, mintha Angliában egy óriási hajót telepakolnának mindenféle jó dologgal. Elindítanának egy messzi szigetre, ahol az emberek éheznek és nélkülöznek. A hajónak az a feladata, hogy célhoz érkezzék és adja át a rakományt. Milyen dolog ez, hogy a hajó félúton a hajónak a személyzete elkezd gondolkozni azon, mi lenne, hogyha ők visszatartanák azt a rakományt. Ők is el tudják fogyasztani, sőt eladni, meggazdagodnak belőle. Nos, hát ezt a kérdést teszi fel, hogyan tekintenénk mi egy olyan kapitányra és egy olyan hajó legénységére, aki egy megsegítésre váló sziget lakosaitól visszatartja az adományok tömkelegét, amit neki kötelessége lenne eljuttatni, és megáll félúton, és elkótyavetjéli mindazt, amit rábíztak. Minek tartanánk mi az ilyen hajót és ennek a személyzetét? Ha kimondjuk esetleg azt, hogy semmire kellő és gonosz embereknek, akkor gondoljunk arra, hogy ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik amikor kapunk, nem akarunk továbbadni. Mi vagyunk, akiknek ha van öltözetük, valaki felkínál öltözetet, nem akarjuk felvenni. Mi vagyunk, akik azt mondjuk, hogy ez olyan nehéz dolog felvenni egy öltözetet. Biblia azt mondja, hogy nem, ez nagyon, nagyon egyszerű dolog. Ehhez csak egy valami kell, hogy az embernek a gondolkozás módja megváltozzék, és hogyha megváltozik a gondolkodás mód, akkor az ember alig várja azt, hogy ilyenné legyen, akkor az ember azt mondja, hogy igen, én szent és szeretet vagyok. Akkor én fel akarom öltözni a könyörületes szívet, a jóságosságot, az alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. És ha azt látom az életemben, hogy ma is milyen hibák voltak ezzel kapcsolatban, akkor ettől nem félek szenvedni, és azt mondani, hogy Istenem segíts, mert én nem vallásra vagy egyházra vágyom, hanem arra, hogy igaz ember legyek. Semmit nem ér semmi, amit az emberek mondanak rólunk, ahova tartozunk, még kevésbé ér semmit, aminek tartjuk magunkat, ha nem leszünk olyan emberek, akiknél nem hull a sárba az Istennek az arca. Ha az Isten képiségünket megőrizzük, visszanyerjük, és át tudjuk az embereknek adni azt, amire szükségük van, tulajdonképpen nagyon egyszerű dolog ez a felöltözés, de milyen érdekes, hogy azért Pál apostol azt mondja, hogy igen, azért ez bizonyos küzdelemmel jár, persze küzdelem a természetünkkel szemben, de a természetünket nem nekünk kell legyőznünk, hanem ha azt az Isten befogadjuk az életünkbe, aki adni akar, ő győzi le mi bennünk ezt a természetet, és ezért mondja háromszor, hogy ezeket öltözzétek fel, és legvégül a harmadikként teszi hozzá, mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves hallgatók, hogy most Pál apostol leveleivel foglalkozom, és a jövő fél évben is ezzel fogunk foglalkozni, az apostolok cselekedetei lesz a téma, néhány érdekes felismerésre eljutottam, csak egyet hagy osszak meg röviden önökkel. A szeretet himnusza úgy látom, hogy több páli levélben is benne van. A szeretet himnusza benn van a Korintusi első levélben, ebben a három részében, a 13. fejezet első három versében, 4. fejezet 8. verse elejéig, itt tartunk most a himnusz átvételében, és majd rátérünk a himnusz befejező részére, hogy milyen is lesz a szeretet az örökké valóságban, mi is az, hogy örökké valóság és örök élet. Nem csak a Korintusi levélben van szó a szeretetről, hanem például, hogyha a római levelet elolvassuk. Ugye annak az első 11 fejezete hatalmas kérdéseket boncolgat, úgy, mint hitáltali megigazulás és predesztináció kérdés. Ez a két hatalmas nagy gondolatkör, amit bejár. De a római levél 12. fejezetétől úgynevezett gyakorlati kérdésekre tér rá Pál apostol, és ugyanúgy fejti ki ezt a dolgot, mint ahogy a szeretet himnuszában, hogy először tiszta gondolkodásra kell eljutni. Tiszta gondolkodásra kell eljutni, mert ha belül az ember összerendeződik, és alkalmas arra, hogy értékeli azt, amit kap az életben, és ezt tovább tudja adni, akkor a szeretetet, és itt ebben a második részben mondja ki azt, amit itt így idéztünk, hogy a szeretet soha el nem fogy, a szeretetet tulajdonképpen nem érdemnek fogja tartani az ember, hanem tartozásnak. Itt mondja ki ezt a híres kifejezést Pál apostol, senkinek semmivel ne tartozzatok. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. A szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Sokszor úgy gondolják az emberek, hogy ha ők szeretnek valakit, az milyen nagy és szép és dicsérendő dolog. Hát az egy nagy érdem, mert hát ebben a gonosz világban embereket szeretni, még sokszor a családtagokat is, főleg rokonokat, munkatársakat szeretni, hősies erény. Sokszor az emberek úgy gondolkoznak, hogy legalább egy-két vállapot kellene azért kapni, hogy ők szeretnek olyanokat, akiket esetleg például mások nem is szeretnek. Hát micsoda nagyszerű emberek vagyunk mi, hogy tudunk szeretni olyan embereket, akiktől mások szinte irtóznak. Mennyire más a Bibliának a gondolkodásmódja? A Biblia azt mondja, hogy dehogy is, a szeretet az nem érdem, a szeretet az tartozás. Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert ha az Isten titeket, mint méltatlanokat tud szeretni, ki az az ember, aki méltóbb lenne az Isten szeretetére, mint a másik? Ki az az ember, aki nincs ugyanúgy telve a természetében undoksággal, visszataszító dolgokkal? Ne külsőleg nézzük magunkat, hogy mit mondanak rólunk az emberek, vagy hogyha a tükörbe nézzünk, akkor mi milyen szépnek akarjuk látni magunkat. Azt nézzük, hogy mi van benn a lelkünkben és az életünkben, hogy mennyi sok gonoszság barlangja a mi szívünk, azt mindenki maga tudja, a természetét, a szívét mindenki maga ismeri. Hát, hogyha az Isten ilyen embereket tud szeretni, mint hogy mi vagyunk, akkor az nem tartozás a részünkről, hogy a másik embert, aki ugyanilyen nehézségben van, azzal a szeretettel, amivel az Isten szeret, mi is tudjuk a másik embert szeretni. És azután tér rá a 13. fejezet 13. és 14. versére Pál apostol, újra ezeket a szavakat használva, hogy öltözzétek fel a Krisztust. Következő előadásunknak ez lesz a nagy témája, mit jelent a Krisztust felöltözni? Mit jelentett Krisztus életében a szeretet? Mit mutatott meg Jézus a szeretetből, amit ha elsajátítunk, emberek leszünk, ha nem sajátítunk el, akkor csak a sárban lesz mindig az arcunk. De hogy a vetítés előtt még egy Biblia verse azért fölhívjam a kedves hallgatóknak a figyelmét, és egyben ösztönözve is a páli levelek olvasására, mert mondom, hogy több szeretet himnusza létezik, csak elrejtve, és nem annyira nyilvánvalóan, mint itt a szeretet himnusza, még hadd hivatkozzam az utolsónak felírt Biblia verse, ami a táblán szerepel, és ez a Példabeszédek könyve 17. fejezet 9. verse. Ennél a témánál azért éreztem ennek a fontosságát, mert úgy gondolom, hogy az emberi világban, amilyen egyszerű a soha el nem fogyó szeretet felöltözése, sajnos olyan gyorsan megy a szeretet elveszítése is. Sokszor nem gondoljuk meg, hogy mivel veszítjük el a szeretetet. Egy nagyon egyszerű dologgal. Nem ott van a probléma, hogy mondjuk mi embereket nem tartunk rokonszenvesnek, nem is ott van a probléma sokszor, hogy nem akarunk adni, amikor tapasztaljuk, hogy mi mennyit kapunk az életben, hanem a nagy probléma, ami az emberi életünkben talán a legnagyobb probléma, az ítélkezés. És az ítélkezésnek is nem is az a gyökeres, mély, keserű rész, ami ott van az emberi lélekben, hanem egy nagyon egyszerű, szinte olyan sokszor nem is kellőképpen méltatott dolog, hogy hogyan beszélünk például. Hadd olvassam fel önöknek ezt a verset, Bölcs Salamon a szeretetről is nagyon sok mély igazságot mond el, ez egyik a legnagyobbak közül. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakítja egymástól a barátságosakat is. Nagy mondás. Elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Ki az, aki igazán szeretetet keres az életben? Ki az, aki tényleg akar a szeretetben élni, már mint az olyan szeretetben, ami soha el nem fogy? Így is föltetném a kérdést, miért fogy el sokszor a szeretetünk? Miért illan el? Kézen közön miért veszítjük el a szeretetnek a magatartását? Azért, mert ismételten felhozunk rossz dolgokat. Felhánytorgatunk, újra a másiknak elmondunk, a harmadiknak is elmondjuk, a negyediknek is elmondjuk, meg is írjuk, az egész világnak kikürtöljük. Lehet úgy szeretetben élni, hogy az ember ismételten előhozza egy rossz dolgot. Hát most döntsük el, hogy mi minek drukkolunk, a jónak vagy a rossznak? Ó, hát mi a jónak? Hát jó emberek akarunk lenni, szeretni akarunk, boldogok akarunk lenni, mondjuk. De a valóságban sajnos az ellentétes táborban vagyunk, és a rossznak drukkolunk. Mert az az ember, aki keresi a szeretetet, az a rossz dolgokat nem említi fel, a rossz dolgokat nem nagyítja fel, nem akarja azt, hogy mindig neki legyen igaza, elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet. Fedezzük el a vétket. Ez nem arról van szó, hogy hallatlanra vegyünk vétkeket, nem arról van szó, hogy ne mondjunk el dolgokat, és bizonyos jelenségekről nem mondjuk el a véleményünket, de arról szó van, hogy az emberekre, az emberek indítékaira és az emberek személyére nézve ne tegyünk olyan megjegyzéseket, amelyek nem építik, hanem rombolják a szeretetet. Most nagyon nagy kultusza van újra egy ünnepnek Magyarországon, és ez 1956. október 23-a. Egy olyan ember hivatott magához immár másodszor egy vidéki városban tartott előadás sorozat után, akit 57-ben halálra ítéltek. Éppen vitték volna ki, hogy végrehajtsák az ítéletet, amikor is a börtönbe megérkezett az ügyész, és ki tudja, hogy miért az ítéletet megváltoztatta, halálos ítélet helyett kapott életfolytiglani börtönt. 6 év után szabadult, mint ismerjük közelmúltunk történelméből, kemény 6 év után, amely után újra el kellett kezdeni az életét lentről, ugyanarra a szintre egyetemen tanított, ahonnan elindult, ahova érkezett. És ez a nagyon becsületes, tisztességes ember szeretne most a Biblia és az Isten törvényei szerint visszatekinteni az életére, meg azokra az emberekre, akik ma is élnek még, akik őt elítélték, vagy akik őt bevádolták. Azt mondta, hogy 3 fogalmat magyarázzak el neki. Az egyik a felejtés, a másik a megbocsátás, a harmadik a megbékélés. Ő úgy látja, hogy az emberek nem felejtenek. Nem is bocsátanak meg, de hát mit tudnak tenni, megbékélnek. Hát nem lehet mindenkit felakasztani, aki minket fel akart akasztani. Nem lehet mindenkit bosszút állni, aki rajtunk 40 éve bosszút akart állni. Hát megbékélünk. Felejteni nem felejtünk, megbocsátani még kevésbé bocsátunk meg, mert ők se bánták meg a bűnüket, annál rosszabb lett az élet azóta is. De hát meg kell békélni, valahogy hát megbékélünk. Nagy figyelemmel várta, és hogy mennyire őszinte, becsületes ember, így is tette fel a kérdést, hogy tudom, hogy maga azt fogja mondani, ami a Bibliában szerepel, mit mond erről a Biblia? Azt mondtam neki, hogy nézze, 2 ember van. Az egyik ember, aki nem tud megbocsátani, nem is fog elfelejteni, és ha azt mondja is magáról, hogy megbékél, úgyse fog megbékélni. Ez az egyik ember. A másik ember, aki megbocsát, a Biblia azt mondja a megbocsátásról, és itt a szeretettel kapcsolatban nagyon sokszor előfordult, ugye például a Kolossé levélnél is, hogy megbocsátván, megengedvén szívből egymásnak, aki megbocsát, az lehetetlen, hogy ne felejtse el, amit tettek vele szemben. Nem úgy értem ezt, hogy az agyunkból nem tudjuk kivakarni azt a régmúlt idők darabját, ami történt velünk, de más dolog úgy emlékezni valamire, hogy keserűen, lázadozva, számon kérve, és más dolog úgy megbocsátani, hogy Petőfi és József Attila is mondta, hogy békévé oldja az emlékezés. Más dolog tehetetlenül átkozódva tekinteni a régmúlt idők rossz dolgaira, és más dolog azt mondani, amit Pirinszky János mondott, és egy nagyon nagy mondata volt az Ars Poetica című írásában szerepel, botrány, hogy megtörtént, de szent, hogy megtörténhetett. Botrány, hogy itt embereket akasztottak, lelőttek, kiirtottak. Említettem önöknek, hogy a 20. századnak még nem vagyunk a végén, de 200 milliónál már több embert halasztottak meg erőszakosan ebben a században. Ellentétben az előző századokkal, ahol soha többet 5-10 millió embernél erőszakos halállal nem végeztek ki. Körülbelül ilyen századnak és ilyen évezrednek a végére érkeztünk. Ebben a században 200 milliónál több embernek vették el igazságtalanul az életét. De egy keresztény ember erre azt mondja, hogy ha az Isten megbocsát, és az Istenről azt mondja a Biblia, hogy a feledés tengerébe veti a bűnöket, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti a mi bűneinket, akkor egy keresztény ember, hogyha megbocsátott, akkor igenis nem úgy emlékezik a múltra, nem egy tehetetlen, követelőző, lázadozó emlékezéssel, hanem egy megbékélt emlékezéssel, és így nyilvánvalóan megbékél a másik emberrel, független attól, hogy a másik ember megbánta azt a bűnét. Ha a másik ember nem bánta meg a bűnét, az csak neki baj. Ha egy keresztény nem bocsátja meg, az meg neki baj. Természetesen azt is hozzátettem ennek az idős embernek, hogy másképp még ehhez hozzá kell fűzni azt, hogy a társadalmi életben azért máshogy is lehetett volna tenni a dolgokat, mint itt Magyarországon tették. Nem messze tőlünk a volt Kelet-Németországban vagy Csehszlovákiában egyszerűbben oldották meg a dolgot, de azt hiszem igazabban. Ott, akik beletartoztak a párt nomenklatúrába, akik nyilvánvaló módon megnyomorítottak másokat, ott valóban a rendszerváltással ezeknek az embereknek el kellett köszönni, le kellett tenni legalább a stallumot, amit viseltek. Magyarország, sajnos szegény Magyarország, gyarapítandó sok-sok nyűgét és baját, ezt nem tette meg. Én ezt elismertem neki, hogy igen, ez mérgezi a levegőt, mert a levegőt az mérgezi, amit 2400 évvel ezelőtt Platón így mondott ki, hogy ami testnek az egészség, az a léleknek az igazságosság. Ha nincs igazságosság a világban, ha egy társadalomban alapvető igazságosság formák nem érvényesülnek, akkor így mondja bölcs Salamon, ez gyalázatára van a nemzetnek. Ezért gyalázatosabb ma élni Magyarországon, mint akár 15 vagy 20 évvel ezelőtt gyalázatos volt élni, mert akkor mindenki tudta, hogy nincs igazság. Most úgy lehet tudni, hogy nincs igazság, hogy azt mondják, hogy más a világ. Nem más a világ, csak rosszabb lett, de én azt tanácsoltam neki, hogy ha ennek ellenére is én rám hallgat, ne én rám hallgasson, a Bibliára hallgat, két választása van. Vagy az első választás, hogy nem bocsát meg, nem felejt, de akkor ne is áltassuk magunkat azzal, hogy megbékélünk. Vagy a második megoldás, hogyha valakinek megbocsátok, akkor azt elfelejtem, és ezáltal tudok megbékélni. Az egyik a nem keresztény megoldás, a másik a keresztény megoldás, de a kereszténységet nem lehet ráerőltetni az emberekre. A keresztények tudják azt, hogy mi történt, tudják azt, hogy ha rossz történt is velük, ez botrány, de hogy megtörténhetett, hogy az Isten megengedte, ezért áldjuk az Istent, hogy a nehézségeken keresztül is valamire megtanított és magához közelebb emelt. Ez a keresztény gondolkodás. Aki nem ezen a gondolkodásnak a mentén halad, az az egész életében ezt a problémát nem fogja tudni megoldani, és ezért van Magyarországon a sok megosztottság, a sok szétkülönülés mellett még az a borzalmas dolog is, amit ma úgy mondanak, hogy most már az 56-osok is egymás torkának esnek. Mert az egyik azt mondja, hogy béküljünk meg, noha nem felejtünk, a másik azt mondja, hogy nem békélünk meg, és minden régi ilyen és ilyen embert föl kellene akasztani. Nézzék, én mosonmagyaróvári vagyok, és Magyarország az mosonmagyaróvár. Nem is hittem volna, hogy a mi kis városkánk az Magyarországnak a szimbóluma lesz. Több mint 100 embert öltek meg, családtagjaink nem voltak közöttük, de a testvéreim ott voltak, amikor ropogtak a fegyverek. Nagybátyám gyorsan utánuk szaladt, és nagyon gyorsan elhozta őket arról a vidékről. Átéltem azt a néhány évtizedet, amikor a mi városkánkban, amikor két gimnazista két mondatot mondott, erről kidobták a gimnáziumból, és az egész életüket próbálták tönkretenni. Átéltem azt is a 70-es években, amikor nekem is föltette a kérdést a világnézet tanár, két napot adott rá, hogy bizonyítsam be, hogy Isten nem létezik. Ilyen volt a mi kis városkánk. Eljött a két nap, és elmondtam a világnézet tanárnak, hogy ne haragudjon, amin olyan sok ember törte a fejét évezredeken keresztül, nem tudtam, kellőképpen nem tudtam bizonyítani azt, hogy Isten nem létezik, mert inkább az ellentétét bizonyítanám, hogy igenis kell, hogy létezzék. Engem is szerettek volna kidobni a gimnáziumból, káderlapomra az került, hogy nem ajánlanak a továbbtanulásra. Azt mondják aztán a Budapesti Egyetemen, hogy éppen ezért vettek föl. Mert a 70-es években valakinek olyan káderlapot küld utána a gimnázium, hogy az van rajta, hogy nem ajánlják a továbbtanulásra. Most én azt mondjam, hogy nem békélek meg a régi tanáraimmal, mert el akarták kaszálni az életemet. Ha ugyan golyót nem röpítettek is már a 70-es években az ember fejébe, de az ember lelkébe bizonyos golyókat akkor is beleröpítettek, úgy, mint az iskolánk pártitkára, amikor megtudta, hogy mi a nevem, ugye három testvérem járt a gimnáziumba, és amikor bemutatkoztam neki, hát ugye az én nevemet nem lehet félreérteni, nem Nagy Kis vagy Kovács, vagy egy ronda germán név, ugye a nevem, hogy Reisinger, megfordult és azt mondta, hát van még belőlük? Kedves hallgatók, ugye ez most derűtárgya. Ez most derűtárgya, de ez tulajdonképpen aféle 56-70-71-ben. Ez 56 volt 71-ben. Azt mondja most, hogy nem felejtek? Vagy hogy azt mondja most, hogy nem bocsátok meg? Őszintén szántam már akkor is a pártitkárt, a gimnázium igazgatóját, az osztályfőnökömet, a tanáraimat is, akik az 56-ot tovább játszották, 2 kilométerre attól a laktanyától, ahol halomra lőttek embereket. De mert az Isten ezt megengedte, ezt ilyen szempontból valóban szentnek tartom, és ilyen szempontból a szeretet iskolájának nem közönséges tagozatára járhattunk abban a városban. Nem a hóhérokat akarom menteni, nem az áldozatokat akarom kisebbíteni. Én azt gondolom, hogy az életünk tulajdonképpen az arra való felkészülés, hogy méltók vagyunk-e arra, hogy élhetünk-e egy másik világban, amelyben nem lesz sem 56, sem golyó, sem megaláztatás, és amellyel a szeretet himnusza is végződik. Mert ami fennmarad ebből a világból, az egy dolog, amivé váltunk a jellemünkben a szeretet fokozatait illetően. Amilyen szeretet szintre eljutottunk, ha megüti azt a szeretetet, hogy megtanultuk valakitől, gyakoroltuk, és az életünk programjává azt tettük, hogy továbbadni és emberekért élni és küzdeni, akkor azt mondja erre Pál apostol, sem élet, sem halál, sem sátán és az összes démonai nem vehetik el azt az embertől, amit az Isten ezzel a szeretettel belé akar oltani, mert ez alapján fogja Isten visszaadni az embernek az életét. Nagyon jelentékenyek ezek a feldolgozások. Ha elment is egy kicsit az időnk, erre a 10 percre mindenkit marasztalnék, mert az előadásnak a legfőbb részét alkotó jézusi példázatoknak a legnagyobb mesterétől, Rembrandttól fogom bemutatni a feldolgozásokat. Arany János verse a következő alkalomra marad. Kérném szépen, most a vetítést készítsük elő. Az a mester, akitől már sokszor láttunk sok nagyszerű alkotást, Rembrandt 1655-ös önarcképe, az az ember, aki szemébe tud nézni a másiknak és az egész világnak is. A holland Molnár gyermeke, a világhírű festő, minden idők legnagyobb bibliai festője. A Bibliából tanulta az igazságosságot, az igaz lelkűséget. A Bibliából tanulta azt, hogy a szeretetet, amit a Biblia kifejez a szeretet színeivel, ezekkel a fehér, sárga, barna, sötétbarna, vörös színek kellett megfesteni, az egész művészete e színek jegyében történik. A nem annyira középkorú, mint inkább idős Rembrandt, aki visszafordul és újra a szemünkbe néz. Milyen érdekes, hogy minden önarcképét így festette meg, aki keresi az emberekkel a kapcsolatot, mert valamit át akar nekik adni. Az önarcképeivel is át akar adni. Valamire fel akarja hívni a figyelmet. Ez az a Rembrandt, aki megfesti a nővérének az arcmását. Gyermeke Titus, bibliai nevet ad neki, akiről beszéltem is az előadásban, akinek az édesanyja Lois volt, illetve a nagyanyja és Euniké az édesanyja. Aki a mennonitáknál tanult, ez az édesanyja. A mennoniták a 17. században azok a protestánsok voltak, akik az államvallássá váló kálvinista egyházból szakadtak ki, és a Bibliának a megismerésére hívták fel az emberek figyelmét, prédikátoraik, középütt van egy közülük, a Bibliára mutat, ne a tekintélyeket kövesd, ne a papokat, lelkészeket kövesd, hanem a Bibliát kövesd, ami az Isten szava, és az az igazi lelkész, aki valóban a Bibliát szólaltatja meg, jobb oldalt Rembrandt édesanyja. Ezt az édesanyát sokszor megmintázta még, például a Krisztust váró történetben, Símeon és Anna történetében, ugye az Anna próféta asszony vonásain is Rembrandt az édesanyja arcvonásait helyezte el. Ez az a Rembrandt, aki mind a három példázatot feldolgozta. A tékozó fiú példázatának lavírozott tusrajzán is láthatjuk, hogy mennyire szeretetteljes ez az atya, aki kiadja a fiának az örökségét, nem tartóztatja vissza kényszerrel, erőszakkal. Megrendülten állott az az idős ember, jobb oldalt itt mellette a felesége, a családtagok a háttérben, bal oldalt már a felkantározott ló, már a tékozó fiú menne, lehorgasztja a fejét, tehát már eleve látja, hogy nem jó a választása, mégis nekivág ennek a kockázatos útnak. Mindezt látja az apa, látja az Isten. Az Isten mindenkinek az életét tökéletesen ismeri, és látja az Isten, hogy miféle kockázatokba vág bele az ember a sok-sok önérdekkel, szeretetlenséggel, gonoszsággal, de az Isten nem fogja a mennyboltot rászakasztani egy emberre, amikor valami rosszra készül. Odaadja, továbbra is ad neki, továbbra is ad neki. Következőképpen láthatjuk, hogy milyen gyorsan elherdálja a tékozó fiú, ez is Rembrandtnak egy gyors rajza, egy kocsmai jelenet, ahogy az örökség elolvad. Aztán ide jut a hízott sertések között a lesoványodott ember. A döbbenetes kontraszt, még az állatok is magasabb szinten vannak, mint az az ember, akinek az arca, ahogy Adi mondta, a sárba hanyatlik. És mégis mennyire várja ezt a gyermeket. Rembrandt érzi, hogy a tékozó fiú példázatának ez a legfontosabb mozzanata, ehhez készíti ezt a vázlatát. Aztán az élet egyik főművét 1636-ban, látjuk ott a monogram mellett az évszámot, 30 éves korában alkotja meg a teljesen elállatiasodott arcú tékozó fiúra, milyen óvón, gyengéden hajó rá az édesapja. Az Isten mindenkit annyira szeret, mint ahogy azt az ember nem tudja elképzelni. Nem tudja az ember igazán, hogy van neki egy jótevője, de ha nem engedi az ember magához, ha az ember nem tér hozzá, akkor az Isten szeretete ugyan soha el nem fogy, de nem tud hatékonnyá válni, nem tudja az életet átalakítani. Itt azonban át tudja alakítani, közel megyünk ehhez a középponti jelenethez. Ez a végtelen nagy tapintat és finomság, hogy magához öleli ezt a szinte már emberre nem emlékeztető fiút. Hogy ráhajol, hogy fölemeli, fölsegíti, hogy az arcán ott van az aggódás, a féltés, hogy lesz-e még ő belőle ember, hát én ezt úgy szeretném. Tűzből kikapott üszök minden ember, mondja a Biblia, már az Ószövetség profétikus könyveiben. Tűzből kikapott üszök, és egyedül az Isten tudja, hogy kell úgy kikapni a tűzből az üszköt, hogy szét ne menjen az a farsáb. Rembrandt 30 évvel ezután olajfestményben is megfesti a jelenetet. Ma Szentpétervár ott az Ermitásban látható, régi jó albumból a kinagyításokat is tekintsük meg gyorsan, hogy visszafogadja a fiát, megint a kéztartás, puhasága, gyengétség tapintat, szóval itt valóban nem tudja a jobb, mit csinál a bal, az együttérzés végtelenül tapintatos, és ha még tovább megyünk közelítve a képhez, látjuk, hogy miféle értéktelen ez az ember, nem az arcon van most, a szétzilált arcon, hanem az ütött kopott ruhán, sőt, hogyha még tovább nagyítjuk a jelenetet, akkor az ütött kopott ruha és a lehullott papucs, szétfosztott lábbeli mutatja, tárgyakkal mutatja ennek az életnek az eltékozolódását. És itt van az apának az arca. Talán még ehhez is közelebb mehetünk egy másik jobb felvételen, és itt látjuk, hogy az Isten mennyire a szeretet. Az isteni szeretetben egyesül a szabadság tisztelete. Isten senkire nem akarja ráerőltetni a szeretetét. De egy féltőn szerető szeretet, hogy mondja a 10 parancsolat második parancsolat, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Felelősnek érzi magát azért is, amiért tulajdonképp az ember a felelős, de ő ezt is magára vállalja. Milyen megdöbbentő, hogy a képen ott van a jobb oldali részen az idősebb fiú, akiben nincsen szeretet, csak meg nem értés, lenézés a szeretetnek ilyen túlcsordulásával szemben. Ha közelebb megyünk még az archoz, és csak ezt látjuk magunk előtt, érezhetjük, hogy mennyire nélkülözi az embert emberré tevő magatartást ez a fiú. Nincs együttérzés. Nem is mondja azt a példázatban, hogy az én öcsém, hanem azt mondja, hogy a te fiad. Rembrandt egyik utolsó műve 1668-69-ből a tékozló fiú hazatérése. De Rembrandtnak talán nem annyira ismert feldolgozása a bolond gazdag példázata, hiszen Jézus ilyen példázatot is elmondott, egy ember, aki mindent magának tartogat. Ez az ellenpontja, ez az emberi szeretet, hogy magamról meg a családomról gondoskodom, hogy ő nekik jó legyen, de a másik embert nem úgy tekinti már, mint hogy az Ézsaiás könyve mondja, hogy a te tested elől el ne rejtsed magadat. A Biblia szerint minden emberben a saját testünket kell meglátnunk. A bolond gazdag példázata után jön a tékozló fiú példázata, mutatnék néhány barokkori feldolgozást. A 17. századtól ábrázolják többször, főleg olasz mesterek, Jacopo Bassano képe van előttünk, hogy fölsegíti a samaritánus ezt az össze-visszavert embert. Aztán, ahogy az összvérnek vagy szamának a hátára segíti, másik barokkori ábrázolás. Aztán biblia illusztrációkban szokták úgy ábrázolni, hogy viszi és épp leemeli egy fogadó előtt, tehát háttérben már a város. Aztán nézzük meg, hogy Rembrandt hogy dolgozza fel. Először látjuk azt, hogy ezen a vázlaton teljesen vízszintesen van az össze-visszavert ember, tehát majdnem halotti helyzet, és függőleges helyzet, hogy leszáll a lováról a samaritánus, és gondolkodik, és fogja már a tégelyt, amiből a sebekre hint. Nagyon egyszerű, de nagyon bensőséges, és emlékezetes ez a megoldás, de Rembrandt rájön, hogy ezt a példázatot nem itt kell megfogni. És ekkor készíti a tékozó fiú hazatéréséhez hasonló nagy részkarcát, sokkal finomabb a kidolgozása, mint az előbb látottnak. Noha ugyanolyan egyszerű hétköznapi jelenetet festott, hátul egy lánya a kútból húz fel vizet, itt előtérben egy kutya éppen a szükségét végzi, baloldalt a vendégfogadó egy 17. századi hollandus ütött-kopott falusi vendégfogadóhoz hasonlatos, és itt mondtam önöknek, és ez az, amit a részkarcon itt be is lehet szerezni, hogy minden arc szinte látható, vagy fél profilból legalább látható. Itt elől a lovászfiú, a két ember, aki segíti le a ló hátáról a sebesültet, a fogadós, idős arca, szakálla, baloldalt egy szolgáló, ahogy kikönyököl az ablakon. Egyedül a samaritánusnak csak az alakját látjuk, maga az arca az teljesen homályba vész, illetve nem törekszik arra, hogy bármit is mutasson az arcból, az igazi jó tettek némák. Valóban, hogy egy 20. századi gondolkodó is mondta, a mi századunknak az a tragikuma, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk. Akiknek meg lenne, azok némák. Ez talán mindenkorra igaz, hogy azok beszélnek, akiknek nincs mondani valójuk, és akiknek lenne mondani valójuk, azok némák. Ez a néma, legalábbis arca szerint néma, irgalmas samaritánus, mégis a középpontja ennek a képnek. Itt valami történik, érezzük, itt valami történik. A szeretet a hétköznapokban történik meg,